Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 235-ös dicséretünket. Imádkozzunk. Uram, ahogy énekeltük, valóban a Te ígéreteidre építhetünk, hiszen Te biztattál erre bennünket. Köszönjük, hogy adott szent lelkedet, hogy megérthessük a Te ígédet. Te tudod megvilágosítani a mi belső világunkat, értelmünket, gondolatainkat, Te tudod megújítani. Te tudod az ige fényével megláttatni velünk, hogy Te magad ki vagy, és megszólítani bennünket szent igéd által. Köszönjük, Uram, hogy mindezt hálával vehetjük át tőled, hiszen az életnek beszédét kínálod nekünk. Uram, olyan csodálatos, hogy Te kijelented magad nekünk, mint az élet Urát, és magadról mondod, a Te igédről mondod, hogy a Te beszédeid lélek és élet. Erre várunk, Uram, hogy számunkra is életté, igazsággá, örök boldogsággá lehessen a Te szent igéd, a Te szent szavad, a Te lehajló szereteted, amelyet nap mint nap átélhetünk mi hívő gyermekeid. Kérünk, légy most is itt velünk. Add meg, hogy megérthessünk mindent, amit te nekünk szeretnél kijelenteni önmagadról. Ahogy ma is hallhatjuk, hogy te vagy, Urunk, a világ világossága, és a te drága igéd lábunk előtt szövétnek, ösvényünk világossága. Legyen ezért néked hála és dicsőség. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban hallgassátok meg Isten szent igéjét, a mai ige hirdetés alapigéjét, a János evangéliumának 8. fejezetéből olvasom a 12. verset, és a János evangélium a 9. fejezetéből pedig az első 7 verset. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A 9. fejezet pedig így kezdődik. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött sarat csinált, a nyállal is rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavába. Ami azt jelenti, hogy küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Uram, köszönjük a te igédet, és kérünk, hogy nyíljon meg a fülünk és a szívünk, hogy megújító hatalommal lehessen számunkra. Amen. Tegnap is említettem, hogy Jézus Krisztusról elhangzott, hogy nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És ez abban is megnyilvánult, ahogy tegnap is említettem, hogy amikor kijelentette, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor közel 10 000 embert jólakatott 5 kenyérkével és 2 halacskával. Megmutatta az ő isteni hatalmát, és így teljes joggal mondhatta számunkra, ő az élet kenyere. Ma pedig azt hallhatjuk, hogy Jézus úgy jelenti ki magát nekünk, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Itt nagyon hangsúlyos Jézus rámutat, hogy az élet világossága. Minden kultúrában, valóban minden emberi kultúrában ez a sötétség és világosság párhuzam, ez szimbolikusan jelenti a jót és a rosszat, a szépet és a gonoszt, jelenti a sötétséget, ami a halál, és jelenti a világosságot, ami az élet. És valóban ezt minden emberi kultúrában meg is értik, mi ennek az igazi üzenete. És Jézus Krisztus természetesen, amikor azt mondja, hogy ő a világ világossága, akkor rá akar mutatni, hogy egyébként rajta kívül akkor senki nincs, aki megvilágosíthatna bennünket. Lehet, hogy a testvéreknek ez rögtön nem ilyen világos, de próbáljuk ezt így megérteni. Ha Jézus Krisztus a világ világossága, akkor senki nem lehet ennek a világosságnak hordozója rajta kívül. Ő a mi világosságunk. És ez nagyon fontos megjegyezni nekünk keresztény hívőknek, hogy igen, ő adatott nekünk világosságul. Olyan sok Zsoltárban is, Dávid maga is vallja, hogy ő az én világosságom. És tudjuk, hogy sokszor fizikai értelemben ki is mondják, hogy tulajdonképpen a sötétség nem más, mint a világosság hiánya. Lelki értelemben ez csak részben igaz. Azért, mert valóban, ahol nincs jelen az Isten, ott sötétség van. Csak hogy a lelki értelemben a sötétség valami, sőt valaki. Lelki értelemben a sötétség maga a sátán. A bukott angyalfejedelem, ő maga a sötétség, a halál angyala. És olyan jó, hogy nekünk pedig az Úr Jézus Krisztus, ami világosságunk, és feléje fordíthatjuk a mi tekintetünket. A teremtésnél is olyan gyönyörűen halljuk a második mondatban, a Biblia második mondatában, hogy a mélység fölött sötétség volt, de az Isten lelke lebegett a vizek fölött. Milyen gyönyörű kifejezése annak, hogy a mélység fölött sötétség volt. Még nem teremtetett meg semmi, még nem volt élet. És akkor az Isten lelke, az eredeti héber szövegben ez körülbelül azt jelenti, mint mikor a madár, az anyamadár a fészek felett kiterjesztett szárnyakkal aláereszkedik, és kitkölti a fiókáit. Isten az, aki világosság, az élet világosságát adta erre a földre is, és az egész világra. Szeretném egy kicsit kiélezni azt a kérdést, hogy miért is van szüksége az embernek világosságra? Az Isten világosságára, mert elveszítettük. Isten bennünket a teremtésben, a paradicsomban, az ő saját közösségében a világosságra teremtett. Elveszítettük. Kitaszítottunk a külső sötétségre, de Isten nem hagyott bennünket el, és Krisztusban, így mondhatnám, elküldte számunkra az élet világosságát. Az emberről már a Mózes könyvének első fejezetének, illetve első könyvének a hatodik fejezetében olvassuk, hogy mi a véleménye Istennek az emberről, a bukott emberről. Azt olvassuk, hogy az ember szívének gondolata kora ifjúságától fogva szüntelenül gonosz. Rettenetes diagnózis. Berzenkedünk talán ellene, hogy azért mégsem ilyen rossz a helyzet. Aztán az ember persze, ha Isten világosságába kerül, akkor látja, hogy ilyen rossz a helyzet. Ilyen rossz az én helyzetem, a te helyzeted Isten szín előtt, de ő nem hagy bennünket sötétségbe, hanem elküldte nekünk az élet világosságát Jézus Krisztusban. Sokan azt mondják, ó, kérem szépen, még a hitetlen emberek is jó emberek, tudnak jól cselekedni. Hát ez igaz, hogy tudunk jól cselekedni, úgy, ahogy Jézus megfogalmazza, ha tehát ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább tud a ti mennyei atyátok szent lelket adni azoknak, akik kérik. Tehát mit mond Jézus? Hogy mi gonosz létünkre azért tudunk néha valami jót is tenni. És mégis sötétségben vagyunk. Ugye olvassuk az Ézsaiás könyvének 9. fejezetében, hogy ott a galileai területen sötétség volt. És aztán világosság ragyog, mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló atyának, békesség fejedelmének. Egy gyermeket? Erős Istennek, örökkévaló atyának. Igen, pontosan ez az ígéret. Egy gyermek, aki eljött és elhozta nekünk az Isten világosságát. Visszatérve egy pillanatra a teremtésre, hiszen valóban Isten elmondja a teremtésbe, hogy legyen világosság. Itt persze elsősorban a fizikai világosságról volt szó, és Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A kettőt nem lehet összemosni, nem lehet összekeverni, és lelki értelemben pedig különösen is nem. Ma majd látni fogjuk, mert kiterek majd erre, hogy az Isten ismerete ellen hatalmas erődmítményeket építettek ebben a világban, a sátán vezetésében. És ezeket az erődítményeket Isten le akarja rombolni, hogy ez minél több ember megismerhesse Isten hatalmát, az ő isteni szeretetét, az életvilágosságát. John Lennox idézi a könyvében a következőt. Egy bizonyos James Tour neves kémikus szavait. Az élet eredetéről szóló eddig felvetett magyarázatok tudományos szempontból teljesen értelmetlenek. Bolygónkat leszámítva az összes többi, amit eddig megvizsgáltak, élettelennek bizonyult. Ami összhangba áll azzal, amire kémiai ismereteink alapján számítottunk. A fizika törvényei, valamint a kémiai anyagok periódusos rendszere egyetemes érvényűek. Ami arra utal, hogy az aminósavakon, nukleinsavakon, szénhidrátokon és zsírokon alapuló élet valójában anomália, rendellenesség. Az életnek az univerzumba sehol sem kellene léteznie, még a Föld felszínén sem kellene léteznie, mondja James Tour. Hogy? Igen, nem kellene létezni. Rendkívüli dolog, hogy van élet. És itt az élet számunkra maga a világosság, az élet, a halál pedig a sötétség. És honnan ered az élet, ami teremtő Istenünktől? Ahogy idéztem is már vasárnap azt, hogy Isten Jézus Krisztus által teremtett. A zsidó levél, a kolossi levél is erről tesz tanúságot. És milyen nagy dolog ez, hogy nekünk életünk van. Istentől rendelt életünk van. Emberi életünk van, és ez az élet örökké való életre teremtetett élet, ahogy tegnap is elhangzott. Csak idézem, a János evangélium prológusába így olvashatjuk, kezdetben volt az ige. Itt az ige, a logosz Krisztusra utal. Itt Krisztusról van szó. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem jött létre, ami létrejött. Az Isten világosság, az élet világosság. És ez nem eredhet mástól, mint a mi Urunktól. Erről tesz tanúságot az ige. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, és aki nem követi az Úr Jézust, az nincs világosságban. Azt gondolom, hogy akik megtértünk, illetve jobban szeretem ezt így mondani, mi, akiket megtérített az Isten, mi tudjuk, mit jelent, amíg sötétségbe voltunk, amíg nem követtük az Úr Jézust, és mekkora fordulat, 180 fokos fordulat állt be a gondolkodásunkban, amikor megtértünk. A görög metanoia szó ugye azt jelenti, hogy a gondolkodásunk megfordulása, az egész világnézetünk, a gondolataink megfordultak. Másképp látjuk a világot, mert a világosság elé kerültünk, mert aki az Úr Jézust követi, az nem jár sötétségbe, hanem az övé az élet világossága. És akik nem követik, miért nem követik? Hát mert nem hisznek benne. Azért nem követik. És hogyan hihetnek benne? Hát a hit hallásból van. És ezért szól az igehirdetés ma is, itt is, közöttetek is, hogy hitre juthassanak azok, akik bizonytalanok, akik kétkedők, talán olyanok is vannak közöttünk most, akik abban sem biztosak, hogy van-e Isten az égben. De hát el lehet jutni a teljes bizonyosságra. És ez olyan nagy dolog, hogy azért lehet eljutni a teljes bizonyosságra, mert az Úr megvilágosítja ezt az utat, az élet útját. Gondoljunk arra a történetre, amikor Jézus példabeszédet mond, hogy egy király nagy vacsorát rendez, és kiküldi a szolgáit hívni a hivatalosokat, és mentegetik magukat. Az egyik azt mondja, hogy most nősültem, hatiga ökröt vettem, szántóföldet vettem, hát nem érek én erre rá. Olyan sokan mondták már nekem, jó, tiszteletes úr, ha nyugdíjba megyek, akkor ma jövök a templomba, de most nem érek rá. Hát ez Isten szemében ez olyan, mint ha valaki azt mondaná, hogy nem érek rá az életre. Komolyan, ez olyan. Isten haragra gyúlt, és azt mondja, hogy ezek a férfiak nem kóstolják meg az én vacsorámat. Miért? Mert nem volt nekik fontos. Mert ő nekik nem volt szükség Istenre, nem volt szükség a megváltásra. És ez nagy, nagy lelki nyomorúság. Nem is tudják, mit veszítenek. Az örök életüket veszítik el Jézus Krisztus nélkül az emberek. Az örök sötétség veszélye fenyegeti őket. És ezért hirdetteti Isten az evangéliumot, mert ő nem akarja, hogy elveszek. Ő nem akarja, hogy kárhozatra jussak. Ő nem akarja, hogy örökre nélküle maradjak. Persze erre sokan azt mondják, jó, jó, neked jó, mert te tudsz hinni. Testvérek, itt van ez a vakon született története. Ki is nyitotta meg az ő vak szemeit? Maga az Úr Jézus. Egyikünk sem tud nélküle hitre jutni. Egyikünk sem tud nélküle hitre jutni. Ő a mi világosságunk. Ő világítja meg a mi sötét belső világunkat. Ő ragyogtatja fel azt az ismeretet, amikor leborulok a lábai előtt, ahogy a vak teszi majd a végén, a történet végén. Jézus Krisztus a főpapi imájába elmondja az atyának, hogy kijelentette az ő nevét az embereknek. És azt is elmondja, hogy az az örök élet, hogy megismernek téged az egyedül igaz Istent. És ez a megvilágosodás, amikor megértem a dolgokat, amikor rádöbbenek valamire, olyan egyszerű a mindennapi gondolkodásunkban is, értem, most már világos, vagy a kis nebuló, aki a matematikának megérti egy törvényét, fölragyog a szemem, most már értem. De lelkiképpen soha az ember önmagában, a maga okoskodásában, bölcselkedésében soha nem juthat el egy Isten ismeretre. Arra Istenre van szükség. Jézus Krisztusra van szükség, aki megvilágosít, így mondja az ige, hogy megvilágosít minden embert. Persze, aki nem menekül el előle. Aki várja, aki keresi, az meg is találja. ezt a világosságot Jézus Krisztusban. Amikor Pál apostol a cezáriai fogság idején Agrippa király és Festus helytartó előtt védő beszédet mondhat, akkor nem védelő beszédet mond, evangelizációt mond. Evangelizálja ezeket a nagy urakat. És elmondja, hogy milyen küldetést kapott ő a feltámadott úrtól. És figyeljetek meg, mennyire érthető mindannyiunk számára ez a mondat, amit Jézus mond Pálnak, elküldelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, hogy a sátán hatalmából Istenhez térjenek, és az én nevembe való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és részesüljenek a megszenteltetkel együtt az örökségben. Tehát a lelki-szellemi sötétség, a sátán hatalma csak is így kerülhet ki az életünkből, hogy megvilágosít a sötétségből, átvész bennünket az ő szeretett fiának országába, és megvilágosodik előttem az élet útja, felragyog előttem az Isten ismerete, de ott van az a másik oldal, hogy ez a világ a sátán birodalma. Honnan tudjuk? Mert Jézus mondta, azt mondta, e világ fejedelme a sátán, nem nagyon akarjuk ám ezt elhinni, nem akarjuk ezt komolyan venni, komolyan. Úgy gondolkodunk róla, hogy jó, de hát azért annyira nem kell komolyan venni. De most tessék meghallgatni egy régi politikust, aki Marx munkatársa volt, akik együtt alapítói voltak a ma is működő Internacionálénak. Tessék meghallgatni, ő milyen vallási elképzeléseket dédelgetett. Bakuninról van szó, ez az orosz anarchista a következőképpen fogalmaz. Az ördög az isteni tekintély elleni lázadás. A lázadás, amelyben minden emberi emancipációs törekvés gyümölcsöző csiráját, a forradalmat látjuk. A szocialisták a következő szavak által ismerik fel egymást. Annak nevébe, akit az előbb említett, annak nevébe, aki ellen a legnagyobb jogtalanságot követték el. Az ördög a világ első szabad gondolkodója és üdvözítője, azáltal, hogy engedetlenét teszi, az ördög megszabadítja Ádámot, és homlokára nyomja az emberiség s a szabadság bélyegét. Kicsoda? Az ördög. Kérem szépen, most tüledezhetünk, de ezek az emberek, akik az 1870-es forradalmat előkészítették, akik valóban a forradalom atyai voltak, az ördögöt a szabadság és az üdvözítés lényének látják. Döbbenetes, nem? Kimerik mondani, lemerik írni. Elkötelezik magukat a sötétség mellett. Nagyon szomorú. Pedig ezeket az embereket is meghalt az Úr Jézus. De aki elkötelezi magát a sötét oldalon, eljön az a pillanat, amikor nincs többé szabadulás. Ezért nagyon veszélyes az ilyen utakon járni. Az emberi szabadság. Hát az emberi szabadságot nem a lázadás, nem a forradalom, nem az istentelenség, nem az ördög hozzá el nekünk, hanem mi drága úrunk, aki megszabadít minden rabságból bennünket. Azt mondja az ige, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Lehullanak a bilincsek, a szenvedély kötelékei, a megkötözöttség, és felszabadul az ember. Mert az Isten igéje hogy hallottuk támadás a börtön ellen, és lehullanak a bilincsek. Megszabadulunk. Persze, aki akar megszabadulni, aki segítségül hívja az Úr nevét, aki vágyakozik erre a világosságba. Most meg kellene nézni egy kicsit, ami emberi gondolkodásunkat. Mi gondolkozunk az Isten dolgairól, már aki gondolkozik, hát mindenképpen a keresztény hívő ember gondolkozik Isten dolgairól. A teológia Istenről szóló tudományról is gondolkodunk, de hát a teológiában van olyan, hogy esetleg teológiai gondolkodásunkban is sötétség van. Jézus azt mondja az atyának, én kijelentettem a te nevedet az embereknek. Jézus ennél sokkal radikálisabban beszél. Azt mondja Fülöp kérdésére, ennyi ideje veletek voltam, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Más helyen azt mondja az Úr Jézus, én és az atya egy vagyunk. Tehát tulajdonképpen a keresztény teológia maga Jézus Krisztus. Rajta ismerhetem fel, ki az én Istenem. Ő benne kitette Isten az ő képét. És most szeretném felolvasni ezt a csodálatos ige szakaszt, ahol Pál apostol a korintusiakhoz írott második levélben ezt kifejti. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Még egyszer felolvasom ezt a gyönyörű mondatot. Ezeknek a gondolkodását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkbe, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. Értetek, milyen gyönyörű megfogalmazása. Isten ismerete a Krisztus arcán. Ha valaki látja Jézus Krisztust, ha valaki valóban meglátja az ő világosságát, akkor felragyog számára az igazi teológia, és eljut az Isten ismeretre. Mert mi a teológia célja? Megismerhessük Istent. Ez az igazi teológia célja, és csak Jézus Krisztus által ismerhetem meg őt. Semmilyen más úton, semmilyen más világosság. Az emberek ugye keresnek különféle utakat, és járnak mindenféle utakon, de a teológiában, aki engem lát, látja az atyát. Így ismerhetjük fel Jézus Krisztusból, őt követjük, és aztán akkor sötétségből világosság ragyog fel számunkra. Sokat emlegetett liberális teológiának mi is a sötétsége? Hát testvérek, ha valaki úgy komolyan foglalkozik ezekkel a keresztény teológusoknak nevezett urakkal, vagy hölgyekkel, akkor rájön, hogy vagy nyíltan, vagy rejtett módon tagadják Jézus Krisztus istenségét. Ez a liberális teológiának a rettenetes gyökere. Tagadják a Krisztus istenségét. Tagadják a szent, ennek következtében tagadják a Szentírás Istentől való ihletettségét, tévedhetetlenségét. Ezért aztán homokra épül ez a fajta teológia. Nincs alapja. Csak az emberi bölcsességedék, az emberi okoskodás, ami végül teljes sötétségbe jut. Aztán meg kell vizsgálnunk még a Krisztus világossága előtt, ezen kívül, hogy tényleg nincs más lehetőségünk. Vallási lehetőségünk sincs. Felteszik sokszor a kérdést, mi lesz azokkal, akik nem ismerik az Úr Jézus Krisztust. Erre én azt szoktam mondani, hogy ilyen ember elég kevés van, aki nem hallott felőle. Kevés van. Azt mondják, de mi lesz a mohamedánokkal? Hát könyörgöm, a mohamedán nagyon jól tudja, kicsoda Jézus Krisztus, azért vágja le a keresztény fejét. Hát ne vágja le a fejét, hanem hódoljon meg Jézus Krisztus előtt. És ezt komolyan mondom. Tehát egyszerűen nincs más lehetőség. De mi lesz velük? És vannak olyanok, akik tényleg nem hallottak Jézus Krisztusról? Lehet, hogy vannak. És mi lesz velük? Én erre azt szoktam válaszolni, én ismerem az én drága Uramat. Ő igazságos Isten. Én nekem nem kell őértük aggódni. Vagy mégis? Hát vagy mégis. Hát aggódni kell olyan értelemben, hogy ha nem hallottak róla, tegyünk arról, hogy halljanak róla. Ezért hangzik az ige hirdetés. Tehát tulajdonképpen nagyon komolyan kellene venni, hogy halljanak az emberek. De ha mégse halljanak, én is hallanak, én ismerem az én Uramat, ő soha nem igazságtalan. Ő mindig igazságos Isten. És nem az a kérdés, hogy azokkal mi lesz, akik nem hallottak Jézus Krisztusról, hanem az a kérdés, hogy velem mi lesz, aki hallottam róla. Veled mi lesz, aki hallottál róla. Velünk mi lesz, akik hívő keresztényeknek mondjuk magunkat, rendben vagyunk, valóban Krisztus követjük, de valóban az ő világosságába járunk. Nagyon fontos kérdések ezek, hiszen erre választ kell nekünk adni önmagunk előtt. Tisztázni kell, hogy valóban Krisztus követő vagyok. Mert azt mondja az Úr Jézus, aki engem követ, az nem jár sötétségbe. Sokszor az ember elindul Krisztussal, és egy ponton megtorpan. Talán ki sem mondjuk, hogy Uram, azért tovább én már nem bírom veled ezt az utat. Ez tövises út, ez túl szoros ez az út, nem szeretnék tovább veled menni. Ezt így nem mondjuk ki, csak lemaradunk. Csak lemaradunk. És ebbe kell nekünk, hívőknek gondolkodni, hogy ne maradjunk le, kövessük a mi drága Urunkat. Kövesd őt a drága mestert, mondja az egyik ige. És tegnap is utaltam rá, hogy milyen csodálatos ígéretek vannak az Ószövetségben, mennyire ott is felragyog az isteni igazság világossága. És már az Ószövetség mindig Krisztusra mutat, mindig az ő világosságát akarja elénk adni az ige, az eljövendő Krisztus, a Mesiás fénye ragyog a zsidók számára is, még ők várják, hogy mikor jelenik meg az ő csillaga az égen, mi pedig azt várjuk, hogy mikor érkezik meg újra. De mivel újra megérkezik és találkozni kell, ezért felelős keresztény magatartásra hív bennünket az Isten. Említettem, hogy erődítmények vannak az Isten ismeretével szemben. Pál apostol a 2. Korintus 10:3-4 versében a következőt írja. Mi testben élünk, de a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek. Erősek az Isten kezébe, erődítmények lerombolására, amelyet az Isten ismeretével szembe emeltek. Az Efezus 6-ban pedig mondja Pál apostol, hogy mi nem test és vér ellen hadakozunk. Tehát nekünk nem emberi ellenségeink vannak, hanem mit mond? A mennyei magasságban lévő erők és hatalmak ellen, a gonoszság világbírói ellen. Hadakozni a hívő embernek. Hát mi békességet szeretnénk, mi csendben szeretnénk lenni, nekünk kell hadakozni erődítmények ellen. Milyen erődítmények, amit az Isten ismerete ellen emeltek? Egyet már említettem. Nem Isten a teremtő. Nem Isten teremtette a világot. Ez az egyik legnagyobb támadás Isten ellen. Francis Schaeffer azt mondja, az evangélium nem úgy kezdődik, hogy úgy szerette Isten a világot, hanem úgy kezdődik, hogy Isten teremtette a világot, mert ez örömhír. Miért örömhír? Mert akkor az életednek van célja, értelme. Ha viszont nem Isten teremtette a világot, akkor a te életednek, meg az enyémnek is nincs értelme. Nagyon érdekes, hogy komoly tudósok kimondják, hogy tulajdonképpen a modern tudomány sem tud felelni a legalapvetőbb kérdésekre. Nem tudja megmondani, miért keletkezett a világ, miért vagyunk mi itt, mi az emberi életnek az értelme és célja, mit hoz a jövő, nincs válasz. Ha már teremtésről van szó, John Lennox egy kis vicces formában azt mondja, hogy a tudomány nem tudja megmagyarázni, hogy Matild néni miért sütötte a tortát. Azt mondja, a vegyészek kielemezhetik, a fizikai tudomány is megvizsgálhatja, mi a torta, ízekre szedhetik, de az nem derül ki a tudomány számára, hogy miért is sütötte Matild néni a tortát. Erre azt mondja John Lennox, hát meg kell kérdezni Matild nénit. Hát miért teremtette, uram, miért teremtetted ezt a világot? Hát meg kell kérdezni a mi úrunkat. És akkor felragyog a világosság, hogy miért teremtette. Mert ha nem teremtés, testvérek, akkor nagyon nagy bajba vagyunk. Tudjátok, mit mondott Darwin? Szó szerint tudom, hogy mit mondott. Azt mondta, az evolúciónak nincs terve. Az evolúciónak nincs célja, az evolúció nem vezet sehova. Kérem szépen, akkor a te életednek, meg az én életemnek se terve, se célja, se jövője. Ha komolyan vesszük az evolúció kérdését. Tehát látjátok, micsoda erődítményt épít az ördög az Isten ismeret ellen. Nem a teremtő az az Isten. A véletlen Isten azt teremtette, minden véletlen, csak úgy magától. És ezt komoly emberek kimerik mondani, bár egyre kevesebben, kicsit kezdik visszahúzni a körmeiket, tudjátok miért? Hát egy nagy fordulat állt be, amikor rádöbbentünk, hogy az információ kezdik kihúzni lábuk alól a talajt. Felolvastam az igét, nem? Isten erről beszél, a logosz. Az értelmes isteni szó által teremtette a világot. Hát akkor itt megint a hit kérdése, kinek hiszek? Hát én Isten igéjének, az én drága Uramnak hiszek, mert ő számomra a világ világossága. És teljesen világos, hogy ő teremtette ezt az eget és a földet, benne a mi életünket, akkor viszont van terve. A te életednek van célja. Mi a célja? Maga az élet. Testvérek, az élet célja, maga az élet. Azért kaptad ezt a 70-80 évet, hogy megnyerd az örök életet. Ezért kaptad. Aztán látjátok, vannak teológiai magaslatok, vannak úgynevezett tudományos magaslatok az Isten ismeretével szembe. Aztán nem akarok kitérni, mert erre már utaltam is, csak éppen vissza emlékeztetem a testvéreket, hogy vannak a hamis pogány vallások, van mindenféle okkult üzenet, lehetőség. Ahogy jövünk most az autópályán, látom a plakátot, meditáltál már ma? Igen, tessék elhinni, ezek a lidérc fények, mert ez nem világosság. Ezek lidérc fények, amely a mocsárba vezetnek bennünket. Az ördögi lidérc fények a mocsárba vezetnek bennünket, lelki értelembe. Mert egyedül Jézus Krisztus a világ világossága. Csak az ő világossága. Mert így mondja a Zsoltár, hogy a te világosságodnál látjuk a világosságot. Csak ön általa. Senki más által nem lehetséges. Aztán milyen erődítmények vannak még az Isten ismeretével szembe? Hát kérem szépen, az egyik súlyos kérdés, ami ma igazán gyötri a modern világot, a jó és a rossz kérdése. Az erkölcsi kérdés. Ki mondja meg nekem, de főképp a gyerekeinknek, ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz? Emlékszem, Wilhelm Busch nagyon jól megfogalmazta, és én is átéltem gyerekkoromban ennek az igazságát, hogy a diktatúrák, akár a fasiszta, a kommunista diktatúra a lelkiismeretedet akarja megragadni. Most is ezt teszik. A lelkiismeretek, a gyerek lelkiismeretét akarják megragadni. Ki mondja meg neked, mi a jó és mi a rossz? De jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó. Ezt nem én mondom, hanem Ézsaiás próféta által az 5. fejezet 20. verse így kezdődik. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a jó rossz, és hogy a rossz jó. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Jaj azoknak. Jaj azoknak, akik el akarják hitetni a gyermekeinkkel, hogy a bűn nem bűn, hogy a bűn erény, hogy a bűnt törvényét tesszük. Jaj azoknak, mondja az Úr, nem én mondom, ő fenyeget bennünket. Tehát ki mondja meg neked, hogy mi a jó, mi a rossz? Ki világosította fel az embert a paradicsomba? Az ördög. Most is arra hallgatunk. Vagy pedig az igen mondja meg, az isteni törvény mondja meg nekem, hogy mi a jó és mi a rossz. Nagyon fontos kérdés. Billy Graham a Boldog Élet című könyvébe igen keményen ostorozza. Még a 80-as években írt ezt a könyvet, és mondhatni szélsőséges, indulatos szavakkal ítéli el azt a paráznaságot, ami elárasztotta Amerikát abba az időben, aminek aztán folytatását ő már nem sokáig látta. Azt mondja, hogy Isten utálja ezt a bűnt, és hozzáfűzi, lehet, hogy legjobban utálja a bűnt, ezt a tisztátalanságot, amivel elárasztják ezt a világot. Kinek hiszünk? Kinek hiszem el, hogy ez jó, az rossz? Hát, amit az én Uram mond, én azt hiszem el, testvérek. Nem tudom másnak hinni, mert megbizonyosodtam, hogy amire ő azt mondja, hogy az jó, az valóban jó. Amire ő azt mondja, hogy rossz, az valóban rossz. Tehát gyönyörűséges az, ha az ember számára a Krisztus világossága beragyogja a mindennapi életemet, az erkölcsi ítélőképességemet is. Ő határozza meg. Aztán még milyen szempontból, amit hamar be is kell fejeznem, hogy tulajdonképpen ezen kívül mit is akar még az Úr Jézus megvilágítani. Ugye, ha valaki emlékszik, Mózes 5. könyvének a 27., 28., 29., 30. verse miről is szól? Pontosan erről. a világosságról, a sötétségről, az átokról, az áldásról, a halálról és az életről. Erről szól. Azt mondja, elétek adtam ma az áldást és az életet. Az átkot és a halált választhat az életet. Tehát dönthetek? Azt mondja az ige, választ. Dönthetek, kinek a világosságát fogadom el. De hát, testvérek, végül az életkérdés, amikor kinyílik az ember szeme. Felolvastam ezt a gyönyörű történetet, amivel Jézus igazolja, hogy én vagyok a világ világossága. És megnyitja egy vakon született szemét. Biztos hallottak erről a testvérek, hogy a zsidók még Jézus előtt meghatározták a három messiási csodát, miről lehet majd felismerni a megérkező messiást. Így szól, aki Izraelben megtisztít egy leprást, aki megnyitja egy vakon született szemét, aki egy süket némának megnyitja a fülét és a nyelvét. Az a messiás. Jézus mind a három csodát megtette, sőt, halottakat is támasztott fel, de nem volt elég. Hát nem lehet ez az ember Istentől való, hát megtörte a szombatot. Hát szombaton nyitotta meg a vakon született szemét. Hogy lehetünk ilyen korlátozottak? És a vaknak mit mondanak? Adj dicsőséget az Istennek, mert tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Hát tessenek ezt a mondatot egzetegetálni. Hát nevetséges, nem? Azért adjon hálát ez a vak, mert bűnös ez az ember. Hát értem én, mit akarnak mondani, de nevetséges, amit mondanak. És ez a vak koldus, ez egy egyszerű koldus. Leégeti a teológiai szakembereket. Azt mondja, hogy bűnös vagy nem, én nem tudom. Egyet tudok, vak voltam, és most látok. És ezt minden hívő elmondhatja. De mi tudjuk. Aztán a vak elmondja, hát örök időtől fogva nem hallottuk, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemét. Ha ez nem volna Istentől való ez az ember, semmit se tehetett volna. Mert tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket. Ilyen szépen kioktatja ez az ember a teológiai szakembereket, akiket megbénít a téves teológiájuk. Hát minket ne bénítson meg, hanem legyünk szabadok, ami drága úrunk előtt meghódolni. Nagyon érdekes az egész történet, mert valóban Jézus mindig üzen a papságnak is. A leprásoknak mit mondja? Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, bizonyságul nekik. Ők mondták. Miért küldi el Jézus ezt az embert a Siloam tavához? Szombaton a papok oda mentek le vízért. Vitték föl a templomba a vizet. Azért küldi oda Jézus, hogy a papok lássák. Bizonyságul nekik. Nézzétek meg, egy vakon születetnek megnyílt a szeme. Óriási pert kavarnak. Ki a per váldottja? Jézus. Ki ma a per váldottja? Jézus. Nyugaton leszedik a kereszteket. Lebontják a templomokat. Ki a vádlott? Az Úr Jézus. Micsoda sötétségbe vagyunk. És olyan gyönyörű, ahogy Jézus beszél ezzel a vakon született emberrel. Azt mondja neki, miután kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiába? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik közelébe voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta neki, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Hogy is nyílt meg ennek az embernek a szeme? Jézus megnyitotta, de megnyitotta a lelki szemeit is. Erre is szüksége volt ennek az embernek. Ismered? Te az ember fiát? Hiszel te az ember fiába? Ki az Uram, hogy higgyek benne? Szóval látod őt, most már látod őt, és leborulva imádja őt. Testvérek, így lehet eljutni az igazi Krisztus ismeretre. Így lehet eljutni az igazi Isten ismeretre, amikor leborulok Jézus Krisztus előtt. Én Uram, én Istenem, ahogy mondta Tamás, és ez a vak is leborul és imádja őt. És akkor megnyílnak a mi vaksi szemeink, a mi Isten vak szemeink, és egyszer csak felragyog számunkra az Isten ismeretének csodája a Krisztus arcán. Olyan jó, hogyha ebben az ismeretben, ebben a világosságban nap mint nap megerősödünk. Nemrég mielőtt megtértem, egy hívő testvérrel beszélgettem, és úgy odabökte nekem. Te, ha ma meghalnál, hova kerülnél? 20 éves voltam, és este leborultam az Úr elé, és azt mondtam, Uram, rettenetesen szégyellem magam, hogy a legfontosabb kérdésre nem tudom a választ. Átadom neked egészen magamat. És valami csoda történt velem valóban. Másnap ott az Ajkai erőműbe a turbinák között énekeltem az evangélium énekeket, tele volt a szívem örömmel, felragyogott nekem Krisztus ismerete, az Isten ismerete a Krisztus arcán. És most megkérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy Jézus Krisztusban örök életetek van? Egyszer egy lelkész gyűlésen én vittem az igét, és beszéltem az üdvbizonyosságról. Egy magas rangú lelkész kioktatott engem, hogy egy luteránus teológus nem tudhatja, hogy van-e üdvössége vagy nem. Próbáltam vele egy kicsit vitába keveredni, de nem lehetett. Hazamentem, megkerestem, vajon Luther mit mond erről? Hát az ő szokás szerint igen frappáns, rövid összefoglalást adott erről, ezt adom tovább. Ha nem hiszed az üdvösségedet, kiköpted a hitedet. De csak akkor, ha a hited Jézus Krisztusra irányul, a világ világosságára. És hadd mondjuk együtt, Uram, Te vagy az én világosságom. Imádkozzunk. Drága Úrunk, csodálatos Isten vagy, és az a legcsodálatosabb benned, hogy képes voltál emberré lenni, képes voltál közénk jönni, nem iszonyodtál tőlünk, sőt, átéltem, Uram, azt a csodát, hogy nem iszonyodtál tőlem. Olyan gyönyörű az az ének, amit gyakran éneklünk. Hogy mi jó, ha a bűntől szabad, Krisztus szolgája vagy. A bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad. Köszönjük, Uram, hogy nem riadtál vissza a leprásoktól, a lelki leprásoktól, tőlem se. És átélhettem ezt a szabadulást, ezt a boldog örömet. És tudom, hogy itt sokan vagyunk, akik átéltük ezt, megtapasztalhattuk a te mentő szeretetedet, beléphettünk a te világosságodba, és ott minden kiderült. Áldunk ezért téged, Uram, és köszönjük, hogy követhetünk továbbra is téged. Bocsásd meg, amikor lemaradunk, Bocsáss meg, amikor magunknak sem merjük bevallani, hogy nem akarunk már tovább menni, túl nehéznek tartjuk azt az utat, amelyre hívtál, de köszönjük, hogy előttünk mész, ezért megvilágítod a mi ösvényünket, életutunkat, és láthatjuk a célt, felragyog előttünk a mennyek dicsősége. Az Isten országa, hova meghívtál bennünket, Úr Jézus, hadd mondjunk igazi hálát ezért neked. Amen. Legyünk csendbe kicsit az Úr előtt, ki mondja el a maga imádságát. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük az 500. dicséretünket.
Thank you.
az apostoli köszöntéssel szeretnék áldást mondani. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen.